Kedves minnyájan, akik nem unjátok még, bár ebben nem vagyok biztos, a spanyol misztikusok, aszkéta gondolkodók sorának az áttekintését. Ezúttal utolsó alkalommal van róluk szó. Előre mondom, a következő műsor, vagy következő adás, amit küldenék nektek, az egy picit talán más lesz, hiszen nem misztikusokról, nem teológus írókról, hanem olyan vallásos szépírókról lesz majd szó, akik a spanyol barokk keresztény kultúráját világirodalmi rangra emelték. De még visszatérve akkor misztikusainkra, akiről ma elsőként beszélnünk kell, Juan de Ávila, ávilai Szent János, az aktualitásához annyit, hogy az ünnepe a jövő héten hétfőn lesz, tehát még csak ez is alátámasztja azt, hogy néhány gondolat erejéig érdemes beszélnünk róla. Juan de Ávila 1499-ben született Almodóvar del Campóban. Gazda kereskedő család gyermeke volt, a család zsidó konvertita keresztény. De ehhez megint annyit tudnunk kell, hogy a móruralom vége után a Hispániában nagy számban élő zsidó közösség tagjai vagy a kivándorlás mellett döntöttek, talán ez volt a kisebbik hányaduk, nagy számban azonban keresztényé lettek, megkeresztelkedtek, és a következő generációkban szervesen épültek be a spanyol keresztény társadalom szövedékébe. Ugyanakkor ez nagyon komoly előítéleteket is szült, legalább egy évszázadon keresztül a spanyol egyházban meglehetős ferdeszemmel néztek a zsidó konvertita ősöktől származó keresztényekre, dacára annak, hogy közülük rengetegen választották a papi szerzetesi hivatást, Jézus társaságában is szép számmal voltak zsidó gyökerekkel rendelkező szerzetesek. Nos, ávilai Szent János, vagy Juan de Ávila fiatalon már a papi hivatásra készült, ennek a szellemében Alcalá Egyetemén kezdett tanulmányokat, jogot, bölcseletet és teológiát tanult, és a korszak egyik legjelentősebb hispániai teológusának, a dominikánus Domingo Sotónak volt a tanítványa, Sotóról valamikor az ősidőkben még élőbe tettünk említést. Juannak az volt az eredeti elképzelése, hogy pappá szentelődvén az Indiákra, az amerikai misszióba menjen, ezt a lehetőséget azonban nem kapta meg. A spanyol inkvizíció ebben az időben, fogalmazunk csúnyán, szűrte az Indiákra utazó klerikusokat. Valószínűleg zsidó származása miatt ő nem kapott engedélyt, nem kapott lehetőséget arra, hogy az Indiákra menjen. Maradt tehát odahaza, világi papként szolgált tovább, egyházi szónok, lelki vezető volt, népszerű alakja a korabeli spanyol vallási nyilvánosságnak. Ebben az időben született legfontosabb írása az Audifilia című misztikus műve, ami miatt eljárás indult ellene. Eljárás indult ellene, bár ez az eljárás nem csak az írásmű, hanem az írőszóban adott tanítás miatt is veszélyeztette az ő személyét. Az inkvizitorok közel 40 olyan tételt gyűjtöttek ki beszédeiből, amelyek vizsgálattárgyát képezték, problematikusnak tűntek. Egyetlen egy példánál maradva olyasmiket prédikált, hogy azok, akiket a spanyol inkvizíció eretnekség vágjával mágjára küld, valójában a keresztény hit vértanúi. Hát könnyen beláthatjuk, hogy ebben az időben az ilyen állítások azért kiverték a biztosítékot. Jól lehet, korán sem volt egyetértés magában a spanyol társadalomban az inkvizíció megítélése tekintetében. Ugye tudjuk azt, hogy a spanyol inkvizíció az egy egészen különleges, félig egyházi, félig állami szervezet volt, tulajdonképpen egy kicsit a vallási és a politikai rendőrség funkcióit is betöltötte, és hát nagyon sokan voltak ebben a korban leendő szentek szép számmal, akiknek életük során ezzel az intézménnyel komoly nehézségeik támadtak. Nos, tehát János ellen 1556-ban indult egy komolyabb vizsgálat, egy komolyabb eljárás, de ez az eljárás végül is különösebb következmények nélkül végződött, pontosabban egy figyelmeztetéssel, hogy a továbbiakban jobban vigyázzon arra, hogy mit mond, amikor a nyilvánosság elé lép. Ezzel nagyjából egyidős események közül a legfontosabb az életében a loyolai Szent Ignáccal való megismerkedése, barátsága volt. Ennek az eredményeképpen fogalmazódott meg benne, hát ekkor már az 50-es éveiben járt, hogy belépne Jézus társaságának tagjai sorába. Ő Ignácnak ezzel nem is volt különösebb kifogása, viszont az andalúziai provinciális megvétózta ezt, valószínűleg itt is a zsidó származás, a zsidó gyökerek voltak azok az okok, amelyek miatt ez az ellenérzés fogalmazódott meg. Csak közbevetőleg a 16. század végén és a 17. század elején a spanyol és a portugál jezsuiták között különféle más okokból is folyó csendes háborúságnak az oldalvizén az egyik fő téma az volt, hogy a portugálok judeofiliával, zsidópártolással vádolták spanyol rendtársaikat, és módfelett nehezményezték, hogy közöttük szép számban vannak olyanok, akiknek ősei, nagyszülei, netán szülei még a zsidó hitben születtek. Nos, miután ez a lehetőség is lezárult előtte, Juan folytatta a papi prédikátori működését, népmissziókat szervezett, vezetett, emellett pedig iskola alapításra adta a fejét. 10 egynehány nem egyetemi, hanem inkább középfokú minősülő oktatási intézményt hívott életre. Ezek közül azonban 2, a bájézai és a granadai idővel olyan sikeresnek bizonyult, hogy egy leendő egyetemnek a bázis intézményévé lett. Hogy a különféle nehézségek ellenére mekkora volt a tekintélye a spanyol klérus közötte püspökök körében, az is mutatja, hogy a tridenti zsinatra meghívást kapott teológiai szakértőként, ezt a meghívást nem tudta beteljesíteni, gyenge egészsége miatt kénytelen volt otthon maradni, és tulajdonképpen csak a granadai püspök amolyan konzulenseként írásban szólt hozzá a zsinati témákhoz. Ugyanakkor rendkívüli energiával folytatta a lelkipásztori munkáját, széleskörű levelezésbe kezdett, misztikus, spirituális írásai sorra jelentek meg, prédikációs gyűjteményei közkézen forogtak, amerre járt Hispániában, főleg a félsziget déli régiójában, tömegek követték és tömegek hallgatták. Az írásainak és prédikációinak a fontosabb témájai közé tartozott a papi élet megújításának az ügye. Tudjuk, hogy ez Stridentnek is az egyik központi kérdése volt, értekezett a cölibátus kérdéséről, visszatérő témája volt a hit oktatás problémája, arra a kérdésre kereste a választ, hogy hogyan lehet tanítani a hitet. De ez egy örök kérdés, ami azt gondolom, hogy ma is aktuális. Értekezett az oltári szentség tiszteletéről is, ugye tudjuk azt, hogy az ellenreformáció korai korszakában éppen a reformátori kihívásokra adott választként hihetetlenül gazdag oltári szentség kultusz kezdett kibontakozni. Ugye egyszer régebben már említettük például, hogy a tabernákulum, a szentségtartó, a szentség őrzése és szentség imádás formájában való tisztelete valójában ennek a kornak volt a szülötte. Juan sok mindenkivel állt személyes vagy levelezési kapcsolatban, Szent Ignácot már említettük, de hasonlóképpen élete utolsó szakaszában levelezésben állt, illetve személyes kapcsolatot is ápolt Ávilai Szent Terézzel, valamint Alcantarai Szent Péterrel. A halál végül 1569-ben Montillában ragadta el, az életszentség hírében halt meg. Nagyon hamarosan már el is indult a boldoggá avatási eljárásra, ami ugye az egyház nem szokta ezeket a dolgokat elsietni. 1894-ben zárult le, mégpedig boldoggá avatásának formájában, a szenti avatására pedig viszonylag későn, 1970-ben hatodik Pál pápa révén került sor. 1946 óta ő a spanyol világi papság patrónusa, védőszentje. Na most vele kapcsolatban azért egy kitérőt kell tegyünk, mégpedig egy további jelentős a szentek sorába emelt alakról, rendalapítóról, ő nem misztikus valójában, hanem a lelkipásztori életben és a szociális gondoskodásban töltött be jelentős szerepet, ez pedig Istenes Szent János. Istenes Szent János valójában az általunk előbb emlegetett Ávilai Szent János lelki neveltje. Kettejük között ez a kapcsolat jelenti a folytonosságot. João Ciudad volt az eredeti neve, születését tekintve pedig nem spanyol volt, hanem portugál. 1495-ben látta meg a napvilágot, tehát Ávilai Szent Jánossal gyakorlatilag egyidős volt. Jámbor vallásos szülők gyermekeként indul az élete, aztán még csak 8 éves volt, amikor egy Portugáliában forgolódó spanyol papnak a prédikációja annyira megtetszett neki, hogy úgy gondolva Spanyolország sokkal lelkibb hely, mint hazája Portugália, átszökött Spanyolországba, Madridba készült. Hát egy 8 éves kisfiú, aki egyedül bóklászik az úton Madrid felé, azért meglehetős rizikót kellett, hogy vállaljon. Ebből következően életének a következő évtizede az elkallódásnak a története. Útközben alkalmi munkákból tartotta fenn magát, pásztorkodott, nagy nehézségekkel a pásztorlét mellett tanult meg írni, olvasni, ahogy pedig felcseperedett az a gazda, akinél éppen szolgált, arra akarta rákényszeríteni, hogy vegye feleségül a lányát. Most az illető hölgy külső adottságairól túl sok mindent nem tudunk, azt viszont tudjuk, hogy Juan ezt hallva azonnal a szökés megoldását választotta, és hogy biztonságban tudja magát, zsoldos katonának állt. Mint zsoldos katona az 1520-as évek elején, ugye 20 éves ekkor, a franciákkal vívott háborúban vesz részt, züllött élet, saját későbbi bevallása szerint züllött életet él, ital, szerencsejáték, nők, korhelykedések töltik ki a mindennapjait. Ugyanakkor azonban a vallásos érintettség valahol ott lapult a lelke mélyén. Egy alkalommal, amikor fogságba került és halálos ítéletnek nézett elébe, saját beszámolója szerint a szűzanyjához fogházkodva sikerült elmenekülnie. Távolabbi vidékekre is eljutott spanyol zsoldosként, 1529-ben, amikor a török Bécset ostromolta, ott volt a Bécs védelmét támogató spanyol seregben, sőt, feltételezések szerint a következő hónapokban a magyar hadszíntéren is megfordult. Aztán, hogy folytatódjon a kalandos élete, Ceutába ment, ugye ez Észak-Afrika csücskében, Gibraltárral szembe spanyol gyarmat enklávé, ahol is mór fogságba esett. Az ideutazásának a célja egyébként mór fogságba került keresztények kiszabadítása volt, tehát úgy látszik, hogy ez aztán igazándiból neki sem sikerült. A kalandok folytatódtak, kiszabadulván a mór fogságból, Gibraltárban ilyen utcai árusként kereste a kenyerét, majd pedig 1538-ban, tehát 40-es évei elején járunk, Granadában telepedett meg. Granadában egy kis boltot nyitott, ilyen szatós volt, vegyes kereskedés félét. Itt Granadában hallotta Ávilai Jánosnak a prédikációját, és ennek a prédikáció hatására transzba esett, örjöngeni kezdett a bűnbánat miatt. Tehát valamiféle ilyen nagyon mély lelki meghasonlás vett erőt rajta. Ávilai János hallott erről az esetről, személyesen felkereste, és hát fogalmazzunk közönségesen, rábeszélte, hogy a túlzó bűnbánat és őrjöngés helyett valami hasznosat kellene csinálnia, térjen meg, és dolgozzon az egyház javára. Megfogadta a tanácsot, eladta a boltját, kórházi betegeket kezdett el ápolni, a szegények között forgolódott. Akkor a híre ment, hogy egy idő után már Granada püspöke is mellé állt, és támogatta a szegények között végzett munkát. Ugye ezt nem tudom, hogy megfigyeltétek, ebben a korban az aszketikusok, misztikusok mellett nagyon sokan vannak olyanok a katolikus szellemi életben, akik a szegény gondozás feladatát vállalják magukra. Ennek egyszerűen az volt a magyarázata, hogy az ilyen munka iránti igény hihetetlenül megnőtt a 16. században. Megnőtt egyszerűen azért, mert a gazdasági fejlődéssel a spanyol, de nem csak a spanyol társadalom gyors meggazdagodásnak, gyarapodásnak indult, a gyors gyarapodás pedig a vagyoni különbségek növekedésével járt együtt. Ráadásul a paraszti társadalomból a meggazdagodás reményében egyre többen áramlottak a városokba. Na most hadd ne részletezzem, a városba kerülés tulajdonképpen a szerény paraszti tengődés helyébe a városban való nyavargást jelentette. Akinek nem sikerült megkapaszkodnia a városi társadalom középrétegének a soraiban, az tulajdonképpen koldussá, rablóvá, csellengő, kallódó emberré vált, lett légen gyerek, asszony vagy férfi az illető. Ugye hát Filippo Nérinek itáliai példájából is tudjuk azt, hogy milyen állapotok uralkodtak a 16.-17. századi európai városokban. Tulajdonképpen a szegénygondozás hihetetlen igényekkel találta magát szembe. Nos, tulajdonképpen János is ilyen szegénygondozónak adta, szegénygondozásra adta a fejét, és rövidesen társakat toborzott maga mellé, a társakból pedig az istenes János irgalmas testvérei nevet viselő szerzetesi közösség korvonalai kezdtek kibontakozni. Élete hátralévő részében tulajdonképpen ő azokat a misztikus és aszketikus gondolatokat, amelyeket az Ávilaitól, Ávilai Jánostól merített, a gyakorlati munkába igyekezett átültetni, átplántálni. Ennek lett az eredménye az, hogy miután viszonylag fiatalon, 1550-ben, tehát 54-55 éves korában távozott az élők sorából, szentélyavatási eljárása is megindult, ennek eredményeképpen oltárra emelése is megtörtént, és valójában ő az ápolók, kórházak, betegek védőszentje, vagy az egyik az e terület patronusainak a sorában. Nos, egy további alakkal folytassuk, aki ugyanennek a kornak szülötte és ugyancsak a szentek sorába emelkedett, ez pedig Pedro de Alcántara, alcántarai Szent Péter. Ávilai Szent Jánossal egy évben született 1499-ben, a nevét adó Alcántara városában. Fiatalon ő is papnak készült, 1513-tól, tehát egészen fiatal korban kezdték az egyetemi stúdiumokat ebben a korszakban. Salamanca Egyetemén bölcseletet tanult, majd belépett a ferences szerzetesek közösségébe, és ebben a minőségében végezte el rendi intézményekben teológiai tanulmányait. 1524-ben szentelték pappá és tette le végleges örök fogadalmát. A következő esztendőtől pedig a salamancai ferences kolostor házfőnöke volt. Ebben az időben érzékelte azt, hogy a ferences renden belül lazul a fegyelem, az eredeti Szent Ferenci eszmények igen távol kerültek a rendi élet mindennapjaitól. Éppen ezért egy a tridenti zsinat környékét már előkészítő reform szellemiség jegyében igyekezett a szigorú ferences hagyományokhoz való visszatérést szorgalmazni, reformokat kezdeményezett. Ebben a folyamatban írta meg az Elmélkedés aranykönyve című munkáját, amelyik valójában az aszketika és a misztika határán álló írás, közben pedig hitszónokként járta egész Hispániát. Ahogy ebben a korban, de ez máskor is így van, egy-egy rend belső reform törekvései mindig ellenállásba ütköznek, A rendi elöljárók az ő kezdeményezését sem nézték jó szemmel. Végül is annyira ellehetetlenült a helyzete, hogy 1537-ben Portugáliába kellett átköltöznie. Előzőleg még rendi előjárói tisztséget is viselt, de fogalmazzunk közönségesen, ellenlábasai ebből a tisztségéből kifúrták. Tehát átment Portugáliába, mondván, hogy ott kikerül a spanyol ferences rendtartomány, különösképpen pedig a spanyol inkvizíció látóköréből. Ez a menekülésszerű távozás ugyanakkor igen rövidre sikeredett, mert a következő évben távollétében provinciálissá választották, nyilván valamilyen alapvető változás következett be a reformokhoz való hozzáállásban. Provinciálisként a lehetőségét arra használta, hogy egy szigorú, új, szigorú obszerváns ferences regulát készítsen. A rendi előjárók, a rendi tanács megint csak elutasította a próbálkozását, ő pedig ismét Portugáliát választotta. Ugye akkor fordult jobbra, amikor Róma értesült tevékenységéről és céljairól, ugye ez már javában a katolikus megújulási folyamat kibontakozása. Harmadik Pál pápa volt az, aki mellé állt, majd pedig utóda negyedik Pál, teljesen önállóságot adva Péternek a renden belüli reformoknak a végrehajtására. Megkapta új kolostorok alapításának a jogát, ezekben az új kolostorokban pedig az általa szorgalmazott, szigorú, aszketikus szellemben folyt a nevelés, a rendi élet. 1558-ban volt életének még egy jelentős eseménye, ekkor találkozott személyesen Ávilai Terézzel. Ávilai Terézia ekkor már, fogalmazzunk csúnyán, nyakig benne volt a sarutlan kármelita rend megreformálásának a harcában, küzdelmében. Péter igazolva látta az ő esetével a saját reform törekvéseit. Ettől kezdve egyik legfontosabb népszerűsítője lett Teréz lelkiségének és ferences létére a karmelita rendben bekövetkezett reformok ferences közösségbe való átültetésével is próbálkozott. Végül 1562-ben halt meg Arenas de San Pedro kolostorában. Az előbbivel, tehát Ávilai Szent Jánossal ellentétben az ő utóélete, hogy mondjam, sikeresebbnek vagy simábbnak bizonyult, hiszen már 1622-ben a boldogok sorába emelte Róma, 1629-től pedig Alcantarai Szent Péter az egyház szentje. Hát úgy gondolom, hogy nagyjából ezzel, mert még volna ugyan egy, azaz kettő, egy úriemberünk és egy hölgyünk, akiről misztikusként beszélni kellene. Lehet, hogy a következő alkalomra eltesszük őket, és akkor még folytatjuk. Egyébként úgy gondolom, hogy pünkösd előtt még egy alkalommal folytatnánk ilyen tápformában, és nagy valószínűséggel pünkösd után még egy alkalmat, ha jól emlékszem, az május legutolsó napja folytatnánk, és utána tartunk nyári szünetet annak a reményében, hogy az őszi szezonunkat már tulajdonképpen a megszokott módon élőben folytathatjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok és elviseltetek.